Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, az Inforádió Aréna című műsorának vendége, Németország bel- és külpolitikája a téma. Folytassuk a bajor tartományi választásokkal, aminek nagy jelentősége van a pártszerkezet szempontjából is. Október közepén lesz ez. Több évtizedes CSU dominancia tőlhet ugyanis meg. Hogy meggyengült ez a csak ott létező párt?
Hát az a folyamat, amivel talán a mai beszélgetést is kezdtük, a néppártoknak a meggyengülése és térvesztése a CSU-t is érinti. A CDU valószínűleg nem lehet már olyan nagy gyűjtőpárt, mint az elmúlt évtizedekben volt. Az SPD a néppárti jellegét is elveszti, tehát nem lesz többi kancellárpárt, ami azt jelenti, hogy nem fog tudni kancellárt adni, hiszen tartósan a 20% alatti sávban van.
De akkor mennyire jó politika az részükről, hogy állandóan fasisztáznak, például a Chemnitzi események kapcsán is, meg szélső jobboznak?
Ez a német politikai kultúrának a részét jelenti, tehát tulajdonképpen a lehető legradikálisabb kiiktatása egy politikusnak, egy politikai mozgalomnak az, ha tulajdonképpen a náci bélyeget kapja meg.
Ezért a De jó ez 2018 őszén? Ez még ebből lehet politikai haszon?
A Németországban a politikai kultúrának más technikája nincsen. Helyesebben azt mondanám, hogy most érkezett el a német belpolitikai főd is arra a pontra, amikor ez valószínűleg már nem elegendő, hiszen ahogy a bevezetőkbe is idéztem például a CDU-beli szászországi miniszterelnököt, Kretschmert, ő azt mondta, hogy itt nem nácik voltak, és nem volt pogrom, nem volt lényegében hajsza külföldiek iránt. Seehofer ugyanezt ismételte meg, jelez, hogy vannak olyan emberek, egyszerű hétköznapi emberek, akik gyakorlatilag ebben a bizonytalan váló légkörbe több biztonságra vágynak, és kifejezésre akarják juttatni azokat a félelmeiket, szorongásaikat, ami ilyen események kapcsán van, mint történt, hiszen itt két esemény történt, ezt a 30 éves kubai német származású embert kettengete most már három gyanúsított van, megkéselte és meghalt, a másik pedig Kandelbe, Rajnapfalcba egy 14 éves kislányt ugyancsak megölt egy afganisztáni fiú, aki 8,5 évet kapott ezért, de tartja magát az a vélemény, hogy fiatalabbnak minősítette a bíróság, mint amilyen ténylegesen, és ezért kapott ilyen enyhe ítéletet egy gyilkosság miatt. Tehát ezek a kérdések, amit a tömegkommunikáció terít az egész országban, nyilvánvalóan a mindennapi életét befolyásolja az embereknek, és nagyon sok olyan ember is az utcára megy, akit nem lehet azon hívni, hogy náci, de kétségülön a német politikai technikának a fegyvertárába ez egy megszokott. De ez valószínűleg ez nem lesz már elegendő, hisz maga a CDU beli értelmezések is, nem beszélve Seehoferről, ennél már sokkal differenciáltabbak.
A bajor választásokról van szó, de akkor itt kinyitottunk egy zárójelet, még akkor röviden a zárójelen belül hadd kérdezzem azt meg, hogy a témát tekintve van-e különbség a keleti, illetve a nyugati tartományok között? Ugye Chemnitz is Kelet-Németországban van, és gyakran mondják a nyugati oldalon, hogy ez a keleti németek, a kelet-németek reagálása, és a kelet-németek ilyenek.
Hát történelmi és strukturális különbségek ilyen jelentősek, csak a távirati stílusba felsorolom, hiszen többre nincs időnk. Az egyik az, hogy Kelet-Németországban két diktatúrát kellett átélniük, a nemzeti szocialista náci diktatúrának, utána következett a kommunista diktatúra. Tehát ezért nyom nélkül nem múlik el az emberek szocializációjába, gondolkodásába. A másik a német egyesítéssel függ össze. A német egyesítés azt jelenti, hogy a kelet-német területekről az ellenzék nagy része kiment a nyugati tartományokba, a német szövetségi köztársaságba. Tehát tulajdonképpen, amikor az egyesítés bekövetkezett, lényegében egy elit import zajlott le, tehát nyugat-német politikusok, közigazgatási szakemberek jöttek Kelet-Németországra, és ilyen értelemben nem saját maguk hoztak létre egy új politikai osztályt, hanem tulajdonképpen importálták a nyugatnémet területekről, ami lényegében a keletnémetek számára megalázó volt. Az ő 40 évük az gyakorlatilag, ahogy Stefan Heim német író írta, egy lábjegyzetté vált, mintha nem történt volna meg, értéktelenné vált.
Az elmúlt 30 évet tekintve, majdnem 30 évet, akkor még nem fejeződött be az integrációja két ország részben?
Folyamatban van, de nem fejeződött be. Egy politikai kultúrát importáltak nyugatról, de sok tekintetben nyugati dominanciát jelentett, és azt a fajta demokráciát, ami nyugati értékközösségnek mondanak, ezt ugyan kívülről elfogadták, de belülről nagyon sokan nem. Tehát ennek egy nagyon nagy szerepe volt, hogy ebben a kétfajta különböző politikai kultúra alakult ki.
Zárójelet bezárva, akkor térjünk vissza a bajor október közepi választásra. Ott milyenek a pártviszonyok? Beszéltünk már a szövetségi statisztikákról, illetve a százországiról, de Bajorországban milyen? Hát ott ugye a CSU, hát illetve a
azt kell
CDU
mondani,
is
hogy visszaesett. A CSU nagyon helyesen mondta a szerkesztő úr, hogy lényegében a CSU lényegében egy állampártá vált. Tehát egy párt demokratikus feltételek között 70 éve állandóan a hatalmon van, és nagyon sokáig abszolút többséggel. Most minden jel arra mutat, és ez az általános trendeknek a része, ami a néppártok hanyatlásáról mondtam, a különböző közvéleménykutatások egyaránt abban megegyeznek, hogy 35 és 40 százalék között mérik a CSU-t, következésképp abszolút többséggel nem számolhat. Na most ebbe természetesen, ebbe a néppártoknak a meggyengülésével azt jelenti, hogy a tradicionális, hagyományos környezet, millió megváltozik. Például a vallás szerepe. Aki katolikus volt, az automatikusan a CSU-ra adta a szavazatát. A délnémetek, a délbajorok egy irányba szavaztak, a északbajorok is. Tehát ezek a tradicionális, hagyományos kötődések megváltoznak Bajorországban annál is inkább, mert a háború után volt egy igen jelentős lakosságváltozás. A lakosság 20%-a Sziléziából és Szudéta német területekről, mint menekült, került Bajorországba. Például a Szudéta németek azok protestánsok voltak. Míg Bajorország katolikus, sőt a bajor történelem a ellenreformációs hagyományokban nagyon gazdag. Tehát ez már egy más kultúrát jelentett.
Most érdekes módon bocsásson meg, hogy németországi tudósítónk pont a héten mondta azt, hogy München két olyan választókerülete, ahol a zöldek és a szociáldemokraták vannak többségben, le már mint népszerűségben.
Igen.
Tehát fokozatosan gyengülnek a keresztény pártok?
Na most a lakosság számának a megváltozása, ezeknek a tradicionális kötődéseknek a megszűnése, gyakorlatilag a CSU-nak ezt a kiváltságos szerepét gyakorlatilag megszüntette, tehát azzal kell számolnunk, hogy nem lesz abszolút többsége, következésképpen Markus Söder bajor miniszterelnöknek, a CSU miniszterelnöknek koalíciós partner kell választani. Itt a statisztikák szerint, a közvélemény kutatások szerint az alternatíva Németország 13%, a zöldek pedig 15%-on, 16%-on is mérik. Na most, hogy a CSU a zöldekkel egyfajta koalícióba lép, az gyakorlatilag, aki ismeri a német politika történetet 1949 után, tudja, hogy ez sokáig a utópiák története.
Ugyanakkor az AfD-t is elutasítják.
Az AfD gyakorlatilag valamennyi régi pár, tehát a hagyományos establishment, hagyományos politikai elitet képviseli, a kooperációt elutasítják vele. Az AfD ebben a mezőnyben éppen a chemnitzi események után nyilatkozott a pártnak a egyik társvezetője, a már említett Alexander Gauland, aki a Frankfurter Allgemeine Zeitungban például arról beszélt, hogy ők egy békés forradalmat akarnak, és ha megnézzük a tüntetőket, és ha tévében volt módonban látni, ott volt egy olyan több tábla is, hogy rendszerváltás 2.0. Tehát gyakorlatilag az NDK-beli rendszerváltás, meg a különböző jelszavakban mi vagyunk a nép, ez tulajdonképpen 1989-ben az NDK forradalomnak a tartozékai voltak, retorikájához tartozott. Most pedig azt látjuk, hogy az alternatíva Németország egy békés forradalmat akar. Gauland hangsúlyozta, hogy ő nem akarja lényegében a liberális demokratikus rendet, tehát a Grundgesetz, a német alaptörvény, a német alkotmányot, a politikai kereteket megváltoztatni, hanem a Merkel-féle rendszert akarja lebontani, ami természetesen elképzelhetetlen a német intézményekkel szembeni ellenállás nélkül.
Mennyire kezdődhet el ez a rendszerváltás október közepén Bajorországban?
Hát Bajorországban az a nagy kérdés, de úgy tűnik, hogy ez nem olyan nagy kérdés már, hogy a CSU nem tud egyedül kormányozni, tehát ez az állampárti szerepe meggyengült.
Tehát akkor visszatérve az előző kérdés, akkor milyen koalíciós partnerek jöhetnek számításba? Ez az AfD-nek, ez a nagy kérdés,
vannak még itt a szabad választók is, vannak a szociáldemokraták is, tehát a CSU-nak ez egy komoly fejtörést okoz, hogy milyen koalíciós partnert válaszol, hisz ez gyakorlatilag egy olyan új helyzetet jelentene, ami gyakorlatilag tulajdonképpen idáig a CSU nem igen került ilyen helyzetbe. Ezért azt kell mondani, hogy itt is gyakorlatilag egy mondhatni paradigmaváltás következhet be, és a CSU-nak a hanyatlás, úgy a CDU is a szociáldemokraták esetében is megfigyelhető, ez nem egy visszafordítható folyamat. Úgy tűnik, hogy ez a néppártoknak a gyengülése, lebomlása azt jelenti, hogy megnehezíti gyakorlatilag a többségalkotást is. Tehát ebben a helyzetben az az új, hogy tulajdonképpen a többséghez legalább három párt kell. Az elmúlt tartományi választásokon láthattuk, hogy három párt tud létrehozni egy abszolút többséget kitevő koalíciót. Na most nyilvánvaló, egy három pártból álló koalíció az mindig törékenyebb, mindig bizonytalanabb, és nyilvánvalóan több kompromisszumkészséget kíván az érintett pártoktól.
A bajor választások végeredménye befolyással lehet a berlini politikára?
Hát feltétlenül, hiszen attól nagyon sok függ, hogy a CSU-nak milyen befolyása van Berlinbe, hogy milyen erős pozíciói vannak. Hozzá kell tenni, hogy Németországban egy kétszintű politikai rendszer van, tehát vannak egy parlament, egy alsóház, amit minden 4 évben megválasztanak a polgárok, és van egy felsőház, ezt hívják Bundesrátnak, ami azt jelenti, hogy a tartományok küldenek egy felsőházba képviselőket. Bajorország, mint nagy lakossági létszámú, 10 millió felett vannak a bajorok, 6 képviselőt küldenek, és az összszám 69 a Bundesrátba. Tehát egy olyan országról van szó, ami a Bundesráton, a felsőházon belüli politikai viszonyokat is meghatározza. Elég azt mondom, hogy van olyan szituáció, hogy egészen mások a többségi viszonyok az alsóházba, a Bundestagba, mint a felsőházba, és így a törvényeknek a keresztül vitele ettől megnehezedik.
Megváltoztathatja a német bel, illetve külpolitikát akkor?
Hát azt kell mondani, hogy mindenképpen több konfliktus van. Hát gondoljunk a menekült politikában, Bajorország, Seehofer, mind belügyminiszter külön tárgyalt az osztrákokkal, külön tárgyalt az olasz belügyminiszterrel, annak kapcsán, hogy akik már regisztrálták magukat másik országba, azokat a német határól vissza lehessen.
Sőt, hát ugye Salvini olasz belügyminiszter is nyilatkozta, hogy Angela Merkel német kancellár alábecsülte a menekültek befogadásával járó társadalmi konfliktusok veszélyét.
Pontosan így van. Ezt egyáltalában a menekült kérdésnek a súlyát, tehát hogy nem egyszerű menekült kérdés, hanem egy népvándorlás dimenziójú jelenségről van szó, ezt alábecsülték, és ennek a következményeit is alábecsülték. Tehát a menekült kérdés, annak az a funkció, az a rész, hogy mit csináljanak azokkal a menekültekkel, akiket már elutasítottak, hogyan, hová toloncolják ki jogszerűen, és a fogadókészséget is teremtsék meg, tehát a tranzit országokkal, illetve a kibocsátó országokkal megállapodás.
Hát ugye afrikai korútja is volt nemrégiben Angela
Merkelnek. Így van, kis kapkodás is van, hiszen nyilvánvalóan a országos politika is befolyásolja a bajor eredményeket.
Ezen a héten egy új baloldali politikai mozgalom is alakult, amelyet a Linke, a baloldali párt egyik vezetője, Sere Wagenknecht hívott életre azzal a célral, hogy lévén nem párt, tehát minden demokratikus beállítottságú szemét szívesen látnak. Ennek a mozgalomnak a neve Aufstehen, azaz talpra. Van ennek egyáltalán valami fajta relevanciája, életképessége?
Hát tulajdonképpen az alap ötletet Franciaországból importálták. Sere Wagenknecht, aki Oscar Lafontaine-nek a felesége, gyakorlatilag Jean-Luc Mélenchon, francia politikus a tavalyi választásokon gyakorlatilag a szavazatok egyötödét szerezte azzal, hogy nem igazi pártot, hanem egy mozgalmat indított el pártként, és a szavazatoknak a egyötödét szerezte meg, és ez nagyon nagy eredmény volt akkor, amikor ugyebár a Macron a saját mozgalmával rövid idő alatt abszolút többséget ért el. Na most itt röviden arról van szó, hogy arra törekszenek, az a lényegében, hogy egy mozgalmat indítsanak a baloldali pártoknak a részvételével, tehát a szociáldemokraták, a zöldek, valamint a baloldal hozzon létre egy mozgalmat, és újra egyesítsék azt a baloldalt, ami szétszeletelődött a három párt között.
Magyarul újjá akarják szervezni? És adott esetben ez lehet egy párt is, majd egy újabb párt?
Igen, és így startoljanak a kormányhatalom megszerzésére, és így megállítandó a baloldalnak az általános térvesztése, ami Németországban megfigyelhető.
Milyen Németország európai uniós politikája? Ugye májusban európai parlamenti választások lesznek, és szintén a hét híre, hogy a kereszténydemokrata Manfred Weber bejelentkezett Spitzenkandidátnak az Európai Néppártba.
Igen, hát Angela Merkel előtt az a kérdés volt, hogy vagy Jens Weidmann, aki a német Bundesbanknak a elnöke, támogatja, hogy a jövőre megüresendő Európai Központi Bank elnöki pozícióját elfoglalja Mario Draghitól, vagy pedig a bizottság elnöke legyen, és nagyon helyesen szerintem jól mérte fel a helyzetet, mert német központi bank elnöknek nincs sok esélye, mert a érintett országok egy olyan német pénzügypolitikus nem támogatnának, mint Weidmann, hiszen a jelenlegi helyzethez képest mindenképpen a német szigorúbb stabilitás politikához valamilyen módon való visszatérést jelentene.
Megállítólag Brüsszelben is tartanak azért a német pozíciók túlkapásával.
Igen, és hát két ilyen pozíció egyszerre nem megy. Az Európai Unióban egy alkú folyamatok vannak, adok-kapok, do ut des, ahogy mondják. Na most így került arra sor, hogy Manfred Weber jött a képbe, aki érdekes módon a CSU-hoz tartozik, de a Seehofer-Merkel vitába inkább Merkel támogatta, és a jelenlegi miniszterelnökkel, Markus Söderrel szemben komoly fenntartásai vannak, kettőjük között konfliktus van. Így Merkel őt támogatja. Ő a maga módján, ahogy ez éppen a tegnap nyilatkozta, egy hídépítő akar lenni, és elsősorban az Európai Néppártról van szó, jó viszonyt táplál a Fidesszel is, tehát tulajdonképpen a néppárt egy elég széles spektrumot foglal magába, balszárny, jobbszárny, és mindegyik irányban neki nagyon jó személyi kapcsolatai vannak, tehát egy integrált pártot tud életbe tartani.
Ugyanakkor pont Weber nyilatkozta szintén a minap, hogy egy kérdésre válaszol, vagy azért Orbán Viktornak, illetve pártjának azért kritikákat meg fog fogalmazni, azzal együtt, hogy jóban vannak.
Ez mindig is így volt, ebben nincs új, de ő tartja viszont olyannyira, hogy a magyar választásokon Gulyás Gergely választó körzetébe, ha jutom a hegyvidéken, maga is eljött és személyesen exponálta magát. Tehát azt kell mondani, hogy több irányba, amilyen egy integráló vezetőnek kell lenni. Természetesen attól függ, hogy csúcsjelölt spitzenkandidát lesz, ez attól függ, hogy a néppárt lesz a legerősebb. Na most még odáig több akadály van, részint a CDU, CSU grémiumnak lesz egy találkozója, ahol őt meg kellene erősíteni. Lesz Finnországba, Helsinkibe a néppártnak egy találkozója, ahol ugyancsak tulajdonképpen egy támogatást kell kapnia. És van még két ellenjelölt is, aki nem néppárti, egyik a Michel Barnier, aki éppen a Brexit tárgyalásokat az Európai Unióról vezeti, és lényegében van még Alexander Stubb, aki finn miniszterelnök volt, most pedig a Nemzetközi Beruházási Banknak egyik alelnöke, akik nem ugyanebben a színben, tehát nem a Európai Néppárt színben.
Mennyire lehet az európai parlamenti választás témája a migráció, mint ahogy Orbán Viktor is jelezte ezt tusványosan a nyáron?
Hát azt kell mondani, hogy ez egy alapvető téma lesz, és ez azért nagyon fontos, mert az Európa Parlamenti választások azok meglehetősen unalmasak voltak. Igazi európai téma nem volt, hanem mindig tulajdonképpen a belpolitikai kérdéseket alapján történtek a választói magatartásban a döntések. Most viszont minden országban valamilyen módon a migráció előtérbe áll, tehát ez egy igazi összeurópai, páneurópai kérdés lesz.
Milyen a két oldal, a német két oldal, a bal oldal, illetve a jobb oldal Európa felfogása? Ugye a külügyminiszter Heiko Maas azt mondta, hogy csak is az Egyesült Európa lehet válasz Donald Trumpnak arra a jelszavára, hogy Amerika az első, és másfajta Európát képzelnek el viszont a kereszténydemokraták. Vagy kérdezem észre, hogy másfajtát képzelnek el?
Hát volt egy olyan elképzelés a szociáldemokraták részéről, amikor még Martin Schulz volt a jelölt, hogy 2025-re egy Európai Egyesült Államokat létrehozni, ami gyakorlatilag nem a realitások talaján volt. A német politika, jelenlegi német hatalmi politikai elit számára gyakorlatilag Európa egy nagyon fontos kérdés. Ugyanis a német identitás, amit a politikai elit képvisel, az gyakorlatilag egy intézmény központú identitás. Tehát a németek a háború után nem vállalták a nemzeti identitást, nemzeti érdeket, hanem tulajdonképpen az egész külpolitikájukat két intézményre, a NATO-ra és az európai integrációra helyezték. Tehát a helyzet most éppen az, hogy a NATO bizonytalanná vált sok tekintetben, illetve Németországnak többet kell investálni a NATO-ba, itt a 2%-os NATO követelményre hagyutoljak távirati stílusba. Az Európai Unió esetében pedig a német politikai elit jelenleg egy globalista, posztnemzeti, posztnacionális és föderatív elképzelést képzel. Hogy ez a föderatív Európa valóban Európai Egyesült Államok lesz, vagy ennek többfajta elképzelése van, de tény ez, hogy ezt a föderatív Európát támogatják, hiszen a nemzeti identitáshoz ez a politikai elit nem lát visszautat.
Él még ebben a tekintetben a Macron-Merkel tengely?
Hát ez a következő dilemma is mutatja a helyzetnek a folyékonyságát, hogy lényegében a eurozónának a reformjára vonatkozó tervben Németország teljes mértékben nem áll rendelkezésre. Tehát egyedül Németország nem akar dominálni Európába, egyedül nem akar vezetni, de a franciákkal a közös Európát, azt a költséget, ami együtt jár, nem akarja úgy megfizetni, ahogy gyakorlatilag Macron szeretné. Tehát Németország nem akar európai eurozóna pénzügyminisztert, nem akar eurozóna költségvetést, de abban van egyetértés természetesen, hogy többet kell beruházni Európába, olyan mechanizmusokat létre kell hozni a Európába, ami a válságkezelésre alkalmas, hogy ez most gyakorlatilag egy európai valuta alap irányába megy, vagy egy anticiklikus gazdaságpolitikát lehetővé tevő európai mechanizmusok létrehozásához gyakorlatilag egy nyílt kérdés, de Németország nem akar lényegében egy olyan mechanizmust, ami erőforrásoknak az újra elosztását jelenteni, és Németország lenne, hogy úgy mondjam, a pénztáros. Tehát Németország azon az álláson, hogy mindenki magáért feleljen, tehát nehogy az Európai Unió újra egy adósság közösségé váljon, idézőjelben.
Pár percünk van, tényleg csak távirati stílusban nagyon fontos témákról. Milyen a német-török viszony, milyen a német amerikai viszony, a kínai viszony, illetve az orosz viszony, tényleg távirati stílusban egy-egy mondattal?
Hát azt kell mondani, hogy ha orosz-német viszonyt vesszük alapul, egyrészt, hogy Merkel támogatja Oroszország elleni szankciókat, de különös tekintettel az Amerikával fennálló, Trumppal fennálló személyes viszonya miatt azért a Putyinnal való kapcsolatokat, dialógust is életbe tartja, olyan, hogy idén már másodszor találkoztak. Kína a legfontosabb piacává válik Németországnak, tehát ez stratégiai szempontból megkerülhetetlen. Az Egyesült Államok egy nehéz partner, itt sikerült a kereskedelmi háborút elkerülni Juncker és Trumpnak a megbeszélése nyomán. Ami a török-német viszonyt illeti, ez is egy eléggé nehéz kapcsolat, annál is inkább, mert közel 1,5-2 millió török él Németországban.
És éppen most fejezi be kétnapos tárgyalásait a német külügyminiszter. Igen, Isztambulban.
Nagyon sok kérdés a levegőben van, német állampolgárok vannak török őrizetben, ez összefüggésben a törökországi belpolitikai eseményekkel, és hozzá kell tenni azt, hogy a Németországban élő törököknek is a jelentős része inkább lojális az Erdogan-féle rendszerhez. A választások alkalmával, a török választások alkalmával a Németországban élő törökök több mint kétharmada lényegében Erdogánt választott. Ez azért érdekes, mert a lojalitás kérdése, tehát lényegében a lojalitás ezeknek a törököknek, akik már több évtizede ott élnek, alapvetőleg Törökország irányába és Erdogán politikája irányt nyilvánult meg, ami igencsak elgondolkodik.
Tanár úr, a következő háromnegyed év választásai, akár a tartományi voksolásokra gondolunk, akár az Európai Parlamentre, ezeknek a végkimenetele mennyire befolyásolja majd a német külpolitikát?
Hát a német külpolitika is gyakorlatilag egy, úgy tudnám nagyon röviden mondani, hogy idézem Wolfgang Ischingert, aki a német nagykövet volt Washingtonban, és a Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciának a vezetője most jelentetett meg egy könyvet, és több kulcsmondat van benne. Az egyik kulcsmondat az volt, hogy Trump arra kényszerít minket, hogy felnőttek legyünk. Tehát magyarul Németország nem folytathatja azt a politikáját, hogy tartózkodik, részt kell venni a konfliktusokból, gazdasági nagyságának megfelelő katonai erőt kell kialakítani, és látjuk azt, hogy a Macron-Merkel találkozó megállapodtak abban, hogy az állandó struktúrált biztonságpolitikai együttműködés mellett megállapodtak, ez a PESCO rövidítése hallgató. Merkel javasolta, hogy ez egészítsék ki egy intervenciós kezdeményezéssel, és ami nagyon érdekes, német szempontból, hogy egy közös európai stratégiai kultúrát alakítsanak ki. Ez csak annyi lábjegyző, hogy a német politika az erőszak alkalmazásáról lemondott a II. Világháború után. Na most egy olyan politika, amivel az erőszak alkalmazás az opciók között csak az önvédelem és a kollektív védelem esetében van meg, ez hosszú távon nem tartható föl. Németországnak ilyen értelemben is normalizálódni kell, felnőtté kell válni, ahogy Wolfgang Ischinger a könyvébe írta.
Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést, és hogy elfogadta a meghívást. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Széchi Ágnes vett részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.